Szeretettel köszöntöm Önöket a Média1.hu hírportál műsorát, a Média1-et hallják, a mikrofonnál a műsorvezető Szalai Dániel. Egy velünk kapcsolatos nagy hírrel kezdeném, Önök 2020. januárjától megszokhatták, hogy a Média1.hu portálhoz kapcsolódóan heti podcast műsort is készítünk, amelyet egyre több rádióban is elkezdtünk közzétenni. Az első rádiók egyike volt a Budapest és környékén elérhető Spirit FM, majd hamarosan csatlakozott a műsorunkat terjesztő rádiók közé a Budaörs Rádió, a Balaton Rádió, az Alfa Rádió, a Maxi Rádió, az Érd FM, a Mega Rádió Békés Csabán, Orosházan és Gyulán, a Csaba Rádió Békés Csabán, a Rádió B Online Rádió, a Hobby Rádió, a Rádió and Café, a Pannonia Rádió és a Menő Rádió is. Később az Érd FM sajnos kikerült a Média egyet terjesztő rádió közül, ennek az volt az oka egyébként, hogy a rádió tulajdonosa az érdi önkormányzat a csőd szélére került, itt sajnos kénytelenek voltak megszüntetni az Érd FM-et teljes egészében. Most még egy újabb fejleményről tájékoztatjuk Önöket, néhány héten belül, előreláthatóan augusztus végétől ugyanis a Spirit FM-en is megszűnik a Média egy műsorának sugárzása. Azonban a műsorunk, amelynek előzménye valójában egészen 2009-re nyúlik vissza, még Vipcast néven, és Magyarország egyik legelső magyar nevű podcastja volt, természetesen folytatódik, mindössze a Spirit FM nélkül, a többi imént felsorolt rádióban, valamint a Média1.hu-n, a Vipcast.hu-n, a Spotify-on, az iTunes platformokon, illetve a Vipcast Power by Média1 csatornákon, és úgy tervezzük, hogy megerősítjük a YouTube-os jelenlétünket is. Ha tehát még nem tették, iratkozzanak fel a Média1.hu per hírlevél címen a hírlevelünkre, valamint a Média1.hu per RSS címen az RSS folyamunkra, hogy mindig értesüljenek a legújabb tartalmainkról. Érdemes továbbá betenni a kedvencek közé a www.media1.hu címet a böngészőben, illetve feliratkozni a Spotify és iTunes csatornánkra és a Média1 YouTube csatornájára. A honlapunkon egyébként a későbbiben azt is bejelentjük majd, hogyha az elérhetőségek köre változna, erről most még nem tudok beszámolni. Tehát még egyszer a Média 1 Spirit FM-ben már csak néhány hétig, utána viszont a többi rádióban, valamint a honlapunkon, a Spotify-on, iTunes-on és a YouTube-on továbbra is megtalálnak minket, tegyék is, megkövessenek bennünket ezután is. Most nem búcsúzunk tehát, egyelőre még a Spirit FM hallgatóitól sem, hiszen a rádióba kötött megállapodásunk értelmében még néhány hétig Önök is hallhatnak bennünket. Most pedig kezdődjék a mai adás érdemi része, ami egyébként mások miatt is rendhagyó lesz, ugyanis ezúttal nem én kérdezek, hanem engem kérdeznek, méghozzá László József újságíró, ennek pedig az az oka, hogy az úgynevezett Hanó ügyről, vagyis a néhány hete elfogott 23 éves budapesti kiberbűnözőről, hackerről beszélgetünk, aki legalább 50 magyar hírportál, de lehet, hogy még annál is többet bénított le DDoS támadásokkal, ezek a túltereléses támadások, és ezeknek a működésére jelentős ráhatása volt. Ellene mi tettük a feljelentést, még 2023-ban és 2024-ben is több alkalommal, és a rendőrség számára mi adtunk át elég konkrét adatokat arról, hogy merre lehet őt elkapni, fülön csípni, egészen pontosan megadtuk az internet szolgáltatójának a nevét, az IP címét, ezt egyébként másfél évvel ezelőtt adtuk át a Nemzeti Nyomozóirodának, és nemrég július elején tett az otthonában látogatást a nyomozó csapat, és eszközöket foglaltak le, szabadlábon védekezhet. Most erről az ügyről fogunk beszélgetni László József újságíróval, tehát ő fog engem kérdezni. A mai adás műsor a műsorban, az ügy legaktuálisabb kérdéseivel következik tehát a beszélgetés.
Köszöntöm a hallgatókat. Én László József vagyok, ez pedig egy olyan beszélgetés, amelyet Szalai Dániellel, a Média egy főszerkesztőjével folytatunk a magyarországi hacker támadásokról, illetve arról a konkrét esetről, vagy többszöri konkrét esetről, ami őket érte. Magyarországon a hacker támadások száma az elmúlt években erőteljesen emelkedett, különösen a média és az állami intézmények ellen. Bár konkrét pénzügyi összegek ritkán válnak publikussá, a reputáció és a bizalmi károk, az adatkezelési kockázatok komolyak. A másik hír, ami a napokból származik, az az, hogy a Média egy által tett feljelentés után közel két évvel elfogták a rendőrök azt a 23 éves férfit, aki a Média egyet és több más hírportált, valamint egyéb belföldi és külföldi lapot blokkolt informatikai módszerekkel, úgynevezett DDoS támadással. A rendőrök több informatikai eszközt is lefoglaltak nála, és ezek egyértelműen bűncselekmények elkövetésére utaltak. Mondd el, légy szíves, mi ez a DDoS támadás, és miféle informatikai eszközöket foglalhattak le a rendőrök?
Én is köszöntök mindenkit. Nagyon örülök a hírnek, hogy ez végre itt elhangozhat, hogy elkapták ezt a fiatal embert, mert ugye 23 éves budapesti férfiról van szó, aki ellenünk és hát sok más lap ellen is elég durva akciókat hajtott végre. Ugye ennek a DDoS-nek a lényege az az, hogy rengeteg eszközt összekapcsolva hirtelen egy nagyon nagy adatforgalmat irányítanak egy adott oldal, egy adott szerver ellen, és így eltömítik, eldugítják a kapacitásokat, elvonják, ezáltal addig, amíg a támadások zajlanak, vagy ha kisebb támadás, akkor csak lelassul az adott oldal, vagy pedig teljesen elérhetetlenné válik a normál, a tisztességes olvasók számára. Így voltak olyan lapok, amelyek hetekig nem működtek. Volt, ami egy kisebb vidéki lap például.
Az Infovilág például.
Igen, tehát például az Infovilág így járt, hogy hetekig nem működtek, nem lehetett elérni a tartalmaikat. Olyan intenzív támadás folyt ellenük. Nem is hagyta abba a támadó, tehát azért ezek általában úgy szoktak működni, hogy mondjuk egy-két órán át megy a támadás, azt szerintem abba hagyja. Hát itt nem ez történt, hanem itt heteken át voltak problémák. Igaz, néha egy picit úgy javult a helyzet, aztán megint kezdődtek a támadások.
Mit jelent az, hogy összekapcsol eszközöket, és milyen eszközöket kapcsol össze?
Igen, itt tulajdonképpen ez egy ilyen botnet hálózat. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a világ gyakorlatilag összes országában, ahol van internet, hát nem nagyon van már olyan ország, ahol ne lenne internet, az ott található számítógépeket, például Windowsokat, amelyeket nem frissítettek a felhasználók megfelelő módon, ezeket bevonja a támadó, ezeket összekapcsolja, és ezek mind-mind elkezdik az adott célpontot egyszerre, egyidejűleg, itt ez fontos, megnyitni, leterhelni. Tehát lehet, hogy éppen Kamcsatkán, vagy Moszkvában, vagy éppen Budapesten valakinek a gépe az részt vesz egy támadásban, úgy, hogy egyébként az illető nem is tud róla, mert az ő gépén csak kis erőforrást, csak kis kapacitást használnak föl, és lehet, hogy mondjuk egy 500 megabites internete van, ami már azért nem ritkasság, meg van, akinek ugye még gyorsabb, és abból elvesznek néhány megabitet, tehát nem lesz igazán feltűnő. A gépe is egy picit lehet, hogy lassul, de nem annyira, hogy ez igazán érezhető legyen, és ezek a gépek folyamatosan ostromolnak egy célpontot, és ezt az egészet központból, egy központi oldalról irányítják, hogy éppen ők most, ezek a gépek milyen lapokat támadjanak, miket nyissanak meg, és mivel terheljék túl.
Abból, amit elmondtál, arra lehet következtetni, hogy eléggé kiképezted magad az elmúlt években a DOSZ támadások miatt, ugye?
Sajnos muszáj volt, itt a lét a tét, ugye, hogy a klasszikusokat idézzem. Itt tényleg arról volt szó, amikor már nagyon bedurvultak a támadások, hogy nem tudtunk dolgozni, nem tudtunk kirakni híreket, nem tudtunk frissíteni, nem tudtunk belépni sem már egy idő után az admin rendszerünkbe, mert az admin rendszer is már kiakadt, elfogyott a memória, akkor újra kellett indítani a szervert, akkor utána ment egy darabig, aztán megint kezdődött. A vége pedig ugye az volt, hogy szervert is kellett költöztetnünk Franciaországba, hogyha most egy kicsit spoilerezhetem el a történetet, de hogy tényleg az volt, hogy akkora károk, meg annyira sok bonyodalmat okozott, hogy egyfelől nem tudtunk tenni tartalmat, így olvasókat veszítettünk, nem tudtuk kiszolgálni az olvasókat, másfelől pedig a költségeink megnövekedtek, közben meg a bevételek meg nem jöttek, hiszen a bevétel abból van, hogy egyébként mondjuk megjelenik az oldalon egy hirdetés, és minden egyes olvasás után keletkezik x forintnyi hirdetési bevétel. Itt ebben az esetben azt jelentette, hogy napokig nem volt bevétel, meg amikor hosszabban tartó támadás, akkor nyilván annyi ideig, ameddig nem működik az oldal. Közben a kiadások azok viszont vannak, hiszen a béreket ki kell fizetni, a járulékokat ki kell fizetni, a könyvelőt ki kell fizetni, tehát a különböző fixes egyéb költségek azok adottak. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy mennyire demotiváló az, amikor az ember elkészül a cikkével, amiben egyébként tök sok energiát belerak, és éppen lenne valami nagy oknyomozás, ami kijönne, és egyszer csak azt látjuk, hogy kiment a cikk, de 5 perc múlva jön a támadás, és nem tudják elolvasni az emberek. Tehát hiába dolgoztunk, hiába öltünk bele időt, energiát, pénzt és egyebet, hogy elkészüljön, mert nem tudják elolvasni, illetve már mondjuk lehet, megosztottuk a Facebookon, akkor mindenki hibaüzenetet kap, mindenki anyázhat idézőjelben, hogy a francia raktok ki egy tartalmat, hogyha nem érhető el.
Van-e összefüggés? Tehát azt mondtad, hogyha például kiraktok egy oknyomozó cikket, ami nyilván valakinek kellemetlen. És akkor, ha utána jön egy támadás, akkor az ember azt gondolja, hogy a kettő összefügghet, nem?
Elég erős a gyanú ezzel kapcsolatban, igen, és hát az feltűnő volt, hogy ezek a támadások mindig akkor voltak, hogyha valamilyen kormánykritikus tartalom jelent meg, most nem oknyomozás, de egy egyszerűbb történet például, amikor megírtuk mondjuk, hogy a Kormányinfóra nem engedtek be újságírókat, vagy leszemléztük azt, hogy Rákai Filip, a kormány közeli influencer, ugye Megafon arc, stb. Hogyan gazdagodott, és ezek ilyen nyilván a kormányzat szempontjából, Fidesz szempontjából kellemetlen dolgok, hogy ennek híre megy, és ez kiment, és elindultak a támadások. Aztán olyan támadások zajlottak, hogy a támadó hátrahagyott különböző ilyen támadó üzeneteket, vagy hogy mondjam így másképpen, tehát a cím, amikor megnyitja az oldalt, ez a sok-sok gép, hát itt tényleg millió gépekről van szó egyszerre, akkor egy olyan URL-t fűztek hozzá a webcímhez, vagy egy olyan kódot, ami oda volt írva, hogy Szalai, why don't you go to retire, miért nem mész nyugdíjba, volt egy olyan, hogy Szalai, why don't you write about the beautiful summer, miért nem írsz inkább a szép nyári napsütésről, ahelyett nyilván, hogy a, nem tudom én, Rákai Filipről írkálnánk. Tehát egy csomó ilyen üzenet volt elhelyezve ezekben a támadásokban, és feltűnő volt nyilván, hogy ott volt benne a nevem, amit persze ki lehet nézni az oldalról, tehát technikailag nyilván nem feltétlenül kell, hogy tudja, hogy én ki vagyok, de azért úgy gyanús volt, hogy hát azért ez lehet, hogy nem egy orosz hacker, hanem itt egy belpolitikában, meg itt a helyi világban azért gyártasabb személy lehet, mert volt olyan támadás például, hogy a támadó kódban, amit ellenünk indított, megüzente, hogy ő meg fogja támadni a HVG-t. Ez azért azt jelentett, hogy összekötik, hogy akkor a média egy tudja, mi ez a HVG, mert most miért üzennék meg nekünk, hogyha valami egész távoli ország egészen ismeretlen oldala lenne, amit megtámad.
Keresztül üzent elő.
Üzengetett, igen, és szóltunk is egyébként a HVG-nek, hogy készüljenek, mert itt valami probléma lehet, és utána másnap tényleg meg is történt. Szerencsétlen HVG-nek hiába szóltunk, egyébként még így sem tudtak annyira fölkészülni rá, hogy ne történjen baj. Emlékszem rá nagyon, mert éppen utaztam valahol, mert egyszer csak azt láttam, hogy az oldaluk nem működik, és a Facebookon voltak kénytelenek kitenni a tartalmaikat ilyen sima szövegként, tehát nem a cikkeknek a linkjét osztották meg, hanem oda tették a tartalmakat, mert annyira nem működött az oldal, tehát egy ilyen válság üzemmódba kellett, hogy átálljanak egy időre.
Mikor itt készültem a beszélgetésünkre, azt olvastam, hogy összességében ugye több ezer támadás lehet évente, de ez a jelentett esetek, azok csak a jéghegy csúcsát jelentik, mert a legtöbb támadás be se jelentik az érintettek. Vajon miért?
Igen, ezt egyébként itt Magyarországon is tapasztaltam ebben az ügyben is, hogy azért nem mindegyik lap sietett a rendőrségre. Egyrészt van egy bizalmatlanság, pláne itt a magyar belpolitikai viszonyok között, hogy akkor a rendőrség segít-e, tényleg utána megy el a dolognak. Ez egyik, a másik az, hogy megvan-e a szakértelem, van-e értelme erre időt áldozni, hogy ott a rendőrökkel az ember órákat akár eltölt egy feljelentés megírásával. Tehát ugye ez a része is, a szakértelmet illetően is vannak az emberek fejében kérdőjelek. Ezzel kapcsolatban is nekünk is volt egyébként egy ilyen érdekes kitérőnk, majd mindjárt elmesélem, hogyha érdekel, hogy akkor elmondom most gyorsan, hogy volt egy olyan része, hogy amikor mi megtettük a feljelentést, mert én azt mondtam, hogy legyen nyoma annak, hogy itt mi történik Magyarországon, amikor el is fogják kapni, legalább legyen annak nyoma, egy hivatalos papír arról, hogy mi megtettük a feljelentést, mert esetleg a propaganda még azt is kitalálja, hogy nincs is támadás, és csak nem tudom én itt hangulatot keltünk, vagy ilyesmi. Szóval azt mondtam, hogy én mindenképpen ezt rendőrségi ügyé fogom tenni, és elmegyek a rendőrségre. Megtettem a feljelentést a rendőrség oldalán, a police.hu van egy ilyen elektronikus ügyintézési lehetőség különben, ahol meg lehet tenni a feljelentést bármilyen ügyben, írásban, és be lehet csatolni hozzá fájlokat, bizonyítékokat. És akkor megtettük a feljelentést, meg lehet adni, hogy melyik kapitányságra kerüljön az ügy, és megadtam, hogy készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, ahová tartozik a kibervédelmi főosztály is. Ezt egyébként onnan tudtam, hogy amikor ellenünk volt a támadás, akkor én rákerestem, hogy korábbi DDoS támadásoknál emlékeztem rá, hogy volt egyszer egy rendőrségi ügy, és akkor megtaláltam azt a cikket, amikor az ellenzéki előválasztás rendszere ellen volt támadás. Ugye ez a 2021-ben, amikor az volt a kérdés, hogy Márki-Zay Péter legyen, vagy Dobrev Klára, vagy Karácsony Gergely az ellenzék miniszterelnök jelöltje, és azt a rendszert is támadták. És abban az ügyben született hír az volt, hogy a rendőrség lezárta a nyomozást eredménytelenül, és ott volt benne, hogy a kibervédelmi főosztály, stb. Tehát akkor ez alapján tudtam, hogy én hol kell bejelentést tegyek. Megtettem a bejelentést a police.hu, mondom megadva, hogy ki a címzett, és akkor egy nap múlva vagy kettő felhívtak a rendőrségtől, kérdezték, hogy hol található a szerverünk, vagy valami ilyesmi, és akkor elmondtuk, hogy ki a szolgáltatónk, az akkori szolgáltatónk, és akkor mondták, hogy köszönik, és akkor majd jelentkeznek, és akkor egyszer csak kaptam egy határozatot, hogy az ügy az a 13. kerületi helyi kapitányságra került, mint kiderült a határozat szerint azért, mert a mi internet szolgáltatónk az a 13. kerületben helyezte el a szerverét, de hát ez egy nagyon furcsa fejlemény volt, miért egy kerületi kapitányság foglalkozik egy olyan üggyel, ami egyébként hát országos, sőt igaziban nemzetközi is, hogyha úgy épp mondtam, hogy ezeket a szervereket külföldi eszközök bevonásával működtetik ezeket a támadó hálózatokat, tehát hogy ez minimum egy nemzeti nyomozóiroda, ahová ez tartozik, és ráadásul felhívtak a 13. kerületi kapitányságról egy szegény nyomozó, tényleg ezt kell mondjam, hogy szegény, mert sajnáltam, mert kérdezte, hogy hát ő a gazdaságvédelmi alosztályon van, és mi az, hogy IP cím, meg mi ez az egész, hogy azonosító számok az interneten, és akkor elkezdtem ott magyarázni, hogy hát nézze, az IP cím az azonosító szám, ami a gépeknek a száma, stb. És mondta, hát ő nem érti, miért került hozzájuk az, hogy mondtam, hogy én se értem, és akkor körülbelül ennyiben maradtunk, majd utána eltelt hát olyan 3-4 hét körülbelül, és egyszer csak jött egy határozat, hogy átteszik az ügyet a Nemzeti Nyomozóiroda kibervédelmi osztályára, ahova én eredetileg is szántam volna ezt az egész kérdést. De hát itt közben már egy csomó idő eltelt, és akkor nekem az volt a benyomásom, hogy hát úgy látszik, most itt rakosgatják ide-oda, és akkor arra megy ki a játék, hogy majd belefáradunk, vagy nem fogunk további lépéseket tenni, vagy egyszerűen tényleg ilyen furcsa a rendőrség, tehát már ilyen kérdőjelek megjelentek a fejembe. Aztán jelentkeztek a kibervédelemtől, bementem egy kihallgatásra, az érdekes az volt egyébként, hogy a kihallgatás úgy zajlott, hogy a kihallgatás közben is elindult ellenünk éppen egy támadás, úgyhogy valós időben ott tudtam mutatni a monitoron, hogy lám-lám ott pörög a sok-sok cím, amelyik próbál minket éppen ledönteni. Lehetett látni, hogy akkor most belassul az oldal, aztán lehetett látni, hogy már nem működik.
Tulajdonképpen, hogy ilyen kedves volt a hackertől, hogy demonstrálta éppen a rendőrnek, hogy miről van szó.
Igen, mert olyan rossz érzés, hogy az ember oda megy, és akkor én mit tudok vinni? Naplófájlokat tudtam vinni egy pendrive-on, rengeteg adat, ahol az látszik, hogy mennyi támadás volt, de az ember még ott olyan rossz érzés, hogy hát nem fogják elhinni nekem, vagy nem tudom, és pont akkor megindult az egész, teljesen egyértelműen látszott, és akkor nem győztem a pendrive-ra másolgatni a különböző ilyen iszonyatos mennyiségű támadással kapcsolatos összefüggő adatot. És akkor vége az volt, hogy akkor felvették a jegyzőket, mert mondták, hogy jelentkezünk. Én egyébként elmondtam, hogy egy csomó más szájtot is itt Magyarországon már, ugye akkor tudtuk, hogy támadnak, mert mi is ezekről ugye folyamatosan hírt adtunk, hogy a hol a 24.hu, hol a 444, hol a Népszava, hol a Klubrádió, hol az Átlátszó, és akkor ezeket úgy felsoroltam, akik úgy eszembe jutottak meg, akikről volt nekünk hírünk. Ezeket is rögzítették, hogy ők is érintettek, és mondták, hogy akkor meg fogják keresni őket is. És akkor ennyiben maradtunk, kijöttünk, hogy majd elindul a dolog. És aztán újabb meg újabb támadások voltak ellenünk, közben már odáig fajultak a dolgok, hogy el kellett menekíteni az egész szervert, a működést Franciaországba. Ez azért érdekes, mert a magyarországi szolgáltatónk, aki addig volt, ezért egy elég profi csapat volt, és de egy idő után azt mondták, hogy nem bírják tovább az ostromot, és a többi ügyfelükre is kezd átterjedni az egész, mert akkora intenzitású a támadás, akkora adatmennyiség és annyira kiterjedt, hogy a többi ügyfél sem tudja már a saját szerverét normálisan elérni. Sok ügyfelük van, fontos ügyfelek, akik üzletkritikus dolgokat működtetnek, ahogy egyébként mi is, ahogy ugye mondtam, hogy egy ilyen kiesés ez milyen üzleti problémákat okoz. És egy idő után azt mondták, hogy az ő szolgáltatójuk, tehát a szolgáltatónk szolgáltatója nekik kiszámlázott valami 600 ezer forint extra költséget, amiatt, hogy akkora forgalom zúdul rájuk, meg olyan védelmi megoldásokat kellett már ott bekapcsolni. És azt mondták, hogy akkor ki kéne fizetnünk még 600 ezer forintot, meg azt mondták, hogy le fogják vágni a szerverünket teljesen a Budapest Internet Exchange-ről, a BIX-ről, ez a internet központja, mert annyira telíti a központot, hogy gyakorlatilag Budapest internetét veszélyeztetjük már, akkora nagy, annyira súlyos a helyzet. És azt mondták, hogy adnak egy pár órát, hogy elmenekítsük a dolgokat. Közben már viszont elkezdték le is korlátozni a sávszélességünket, meg ugye eltelve zajlottak a támadások is időnként, tehát marha nehéz volt még a kimenekítés is.
Nem volt nagyon sok választásotok, muszáj volt lépni, és el kellett vinni a szervert máshova, ugye? Ez igen. Nagyon érdekes olyan szempontból, hogy nem csak benneteket támadtak meg közvetlenül, hanem közvetve gyakorlatilag a ti háttereteket lehetetlenítették el azáltal, hogy a szolgáltató azt mondta, hogy jó, ennyi, eddig és nem tovább.
Igen, a szolgáltatóval is jól kiszúrtak, meg a többi ügyféllel is, sőt, én azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy egy ilyen jellegű támadás, ami ennyire durva és ennyire nagy adatforgalmat generált a központban, ez valahol már nemzetbiztonsági kockázatot is magába hordozott. Most gondoljunk csak abba bele, hogy közben itt a szomszédba folyik az orosz-ukrán háború, meg atomerőművek körülött ugye repkedtek a golyók, vagy hát, tehát, hogy magyarán, igen, és hogy mondjuk Magyarországon éppen valami hírt sürgősen közzé kéne tenni, bármit, és nem tudják az emberek megnyitni, nem tudják elolvasni, mert éppen bedugul az internet, vagy egy másik példa, hogy valamilyen állami hivatalnak a rendszerét esetleg nem tudják elérni, vagy egyszerűen az ő saját bármiüket nem. Tehát itt meg gazdasági szempont is. Tehát most gondoljunk bele, hogy ez a magyar szolgáltatóm, akinél mi voltunk, ő addig nekünk szolgáltatott, mi fizettünk ezért, utána ebből áfa bevétele volt az államnak, stb. Mi lett utána aztán, ugye elmenekültünk innen egy másik országba, innentől fogva az a szolgáltató elesett bevételtől, voltak plusz költségei, az állam is elesett bevételektől, társasági adótól, stb. Magyarán a gazdaságra egy káros hatás volt, és nyilván még mehetünk tovább, hogyha egész messzire levezethető, hogyha az a cég kevesebb embert tud foglalkoztatni, meg ilyesmi, akkor még inkább. De lényeg az, én azt gondolom, hogy ez a nemzetgazdaságnak is károkat okozott.
Ha jól tudom, egy törvényi módosulás, az új Cyber Security Act lép hatályba. Hatályba lépett már is állítólag. Ez hatékonyabb lesz az eddigi szabályozásnál a hackerek ellen is.
Hát nagyon remélem, hogy hatékonyabb lesz. Ez azért fontos, hogy egyébként itt a fellépés, a nyomozás azért az nagyon nehezen ment utána is, mert csak mondok egy példát, mi amikor azt láttuk egy idő után, hogy még mindig vannak támadások, még mindig, és akkor mindig ugye leadtuk ezeket a naplókat a rendőrségre, küldtünk adatokat, akkor ezzel egy csomó időnk, energiánk elment, de azt nem láttuk, hogy a rendőri oldalon bármi eredmény lenne, vagy úgy érdemben kérdeznének valamit. Tehát az ember igazából nem is lát bele, de valahogy ez érzésem tényleg ez volt, hogy hát lehet, hogy nézik, de ki tudja, meg lesz-e. Ezért mi próbáltunk a magunk útján is járni, és akkor jött ez, hogy akkor csapdát állítunk a támadónak, meg próbáltuk így leszűrni mindenféle úton, módon azt, hogy eljussunk ahhoz, aki a valódi támadó, és fú, mit akartam mondani, hogy ja igen, hogy és akkor volt egy pillanat 2024 januárjában, tehát most már másfél évvel ezelőtt, amikor a mi munkatársunk, akire rábíztuk, hogy itt a DDoS elhárítások ügyében mindenféle ilyen szerver szabályokat beállítson, és folyamatosan figyelte, és ezzel heteken át szórakozott, és egyszer csak azt mondta, hogy megvan, mert hibázott ez a támadó, akit ugye Hanó néven emlegethetünk. Szóval, hogy Hanó hibázott, és megvolt az IP címe, megvolt az, hogy a Digi Kft. Ügyfele, és akkor azt kérdeztem tőle a kollégától, biztos, tuti? Azt mondta, hogy igen, teljesen egyértelmű. Levezette hosszan, hogy milyen logikai és egyéb úton jutott erre az eredményre. Ezt kértem, hogy ezt írja is le nekem részletesen. Elküldtem ezt a levezetést, meg az adatokat a rendőrhadnagynak, akivel mi a kapcsolatban voltunk. És akkor felhívott ez a hadnagy hölgy, és azt mondta, hogy igen, látják, és azt kéri, hogy ne beszéljünk erről most a nyilvánosságban, ne írjunk erről, hogy akkor nyomára akadtunk, stb. A nyomozás érdeke ugye ez, mert ha kimennek házkutatást tartani, akkor hát, ha még a nyomokat majd ott megtalálják a gépen, hogy mit csináltak. És hát mondtam, hogy jó, hát rendben van.
Akkor forró nyomon kellene beavatkozniuk, tehát ha ti megadtátok gyakorlatilag a lakcíme, akkor miért nem mentek ki?
Hát ugye ilyenkor mi egy számot adunk, meg egy számsort, olyan, mint egy telefonszám végül is, hogy mondjuk, most mondok egy címet, 192.168.1.1, ugye ez a helyi hálózatokon egy IP cím mondjuk. És csak nem ez volt a cím nyilván, és az alapján ugye lehet tudni azt is, hogy ki a szolgáltatója, és akkor ebből ott látszott, hogy Digi Kft. Meg még ugye az is látszik, hogy a Digin belül melyik országrészhez van bedugva az az egység. És igen, tehát ugye azon a legjobb, hogy azt mondom, hogy na, ott van a cím, és akkor beülnek az autóba, kimennek, és elkapják. De hát azért ez nem így zajlott szerintem, hanem úgy, hogy akkor ők gondolom kértek valami házkutatási engedélyt, akkor mire megkapták, mire történt valami, lehet, hogy ott le kellett vezetni valamilyen bíróságon már nekik. Erről jelenleg hiába kérdezem a rendőrséget, hogy miért tartott végül másfél évig, amíg kimentek címre. Erre most nincs válasz, még egyébként most is zajlik a nyomozás, mert ugye itt azért elég sok adat van, meg sok ügyfél, van, aki még lehet, hogy csak most tesz följelentést, hogy látja, hogy megvan már a támadó, és akkor lehet, hogy bővül ugye a bűnlista, vagy az, hogy hány rendbeli a támadás. Szóval azt kérték, hogy ne beszéljünk nyilvánosságban, azért ez egy nagy dilemma egyébként egy újságírónak nyilván, hogy az ember azért lesz újságíró, mert hogy pletykás, meg azért szeret beszélni, meg az emberekkel megosztani az információkat, de hát vissza kellett, hogy fogjam magam, hogy tényleg akkor, ha kimennek, akkor legyen értelme. És akkor néha rákérdeztem, így hónapok teltek el, néha rákérdeztem, hogy sikerült-e, van-e valami fejlemény. Nem nagyon volt érdemben erre válasz, tehát azt se tudtam, hogy most kire várunk, mire várunk, hogy már kint voltak, és nem találtak semmit, vagy nem mentek ki, vagy a Digi nem adja ki az adatokat, hogy egyáltalán ki az ügyfele. Ezt nem tudom. Tehát voltak ilyen találgatások a szakmában így erről, hogy mondjuk egy szolgáltató az mennyire működik együtt, és hogy stb. Közben viszont nemzetközi szinten is zajlott támadás, tehát tovább mentek újabb meg újabb támadások. Tehát ugye ezért is érdekes, hogy elhúzódott a dolog, mert lehet, hogyha akkor kivonulnak, akkor egy csomó újabb kár, újabb áldozatok idézőjelben nincsenek ebben az ügyben?
Igen, hát olvasom, tőletek olvasom egyébként, hogy 2024-ben egy 50 magyar hírportált ért úgynevezett elosztott túlterheléses, vagyis DDoS támadás, és a hátrahagyott üzenetekben Hanó saját magát emlegette, illetve bemutatta, ha úgy tetszik, de a lista azért félelmetes, mert teljesen egyértelművé teszi úgymond a célcsoportot. HVG, Magyar Hang, Nyugati Fény, Klubrádió, ATV, Népszava, Telex, Média 1, tehát gyakorlatilag ezek a független médiumok, független orgánumok. Még véletlenül se szerepel a Magyar Nemzet, vagy valami más, a Megafon mondjuk.
Volt egyébként olyan támadás, olyan DDoS támadás, amikor valamilyen kormányközeli lapot ért támadás, vagy mondjuk, tehát arra emlékszem, mondjuk az Index ellen egyszer történt támadás, és most egy kérdés az Indexet kihova sorolja, ugye tulajdon jogilag azért eléggé kormányközeli, de tartalmában azért időnként kiengednek bíráló anyagokat is, mondjuk így. Tehát, hogy így ez a ügyeskedés, hogy Mészáros Lőrinc közeli az Index, de közben azért ez az úgy kimehet, ami kritikus. És, hát az a...
Bent is vagyok, jaj, de nagyon boldog.
Igen, igen, és hát az Index is lehet, hogy ott éppen kiment valami olyan tartalom, ami zavarta ezt a támadót, hogy miért kellett megírni, és miért írtak le olyan dolgot, ami esetleg a kormány szempontjából hátrányos vagy veszélyes.
Ez a támadó, ez egy ilyen magányos farkas, tehát mit lehet tudni róla?
Ugye, na igen, ez a legfontosabb kérdés a számomra. A kezdetektől fogva, nyilván a fejemben volt valami, hogy én körülbelül mire számítok, hogy ez ki lehet, és az egyik variáció ez volt, hogy egy fanatikus bolond, aki élvezi, hogy neki hatalma van a média fölött, hogy 50 lapot, ilyen nagy nevű lapokat, mint a 24.hu, meg Telex, meg sorolhatnak, ezeket simán így kvázi egy új mozdulattal meg tudja állítani, és bosszúságot okoz, és lehet, hogy ott nevetgélt otthon a szobájában, vagy ahol ez a támadás folyt. De a másik verzió az volt a fejemben, hogy lehet, hogy kap valami pénzt ehhez, és azért az én fejemben még ez a mai napig ott van, hogy lehetséges, hogy ő nem egy magányos elkövető. Én ezt tartom valószínűbbnek azért, mert ugyan ma már viszonylag olcsón meg lehet csinálni egy-egy támadást, mert hogy ezek ilyen, hogy is mondjam, ezek ilyen dobozos szolgáltatások, ilyen bér támadások tulajdonképpen. Tehát az ember rámegy az internetnek, van ilyen sötét része, ez a dark web, és a dark webben meg lehet rendelni a támadást, tehát ezeket a botnet hálózatokat, mint egy szolgáltatást igénybe lehet venni, ki kell fizetni az árát, és akkor a támadás mértékétől függő az összeg, amit ki kell fizetni, tehát az, hogy hány gépet von be a világ összes gépét bevonja, vagy csak elég nekünk most, hogyha csak az összes orosz gépet bevonjuk, vagy az összes németországi gépet, vagy tudom is én, vagy nagyon sokat, és ezek a támadások nagyon kiterjedtek voltak, ugye hosszú időn át, nagyon nagy adatforgalmak, hát milliós, meg milliárdos requestek voltak, ennek azért elég nagy költsége lehetett, főleg ennyi lap ellen, meg ugye ez az 50 lap is nem úgy 50, hogy akkor 50x1, hanem volt, amikor egyszerre több párhuzamosan akadt le. Volt olyan, ami ugye beszéltük is, hogy hetekig nem ment, tehát én azt gondolom, hogy ez sok pénzbe kerülhetett, és hogyha valaki 23 éves fiú, aki a videó alapján, mint hogyha az anyukájánál lakna otthon körülbelül, ő 23 évesen erre költi a pénzét, és nem arra, hogy vegyen egy lakást magának, és elinduljon az önálló élet felé, tehát
igen, van
vannak kérdőjelek ez ügyben a fejemben, és hát ugye voltak itt Magyarországon olyan folyamatok, ami miatt ez eléggé sokat gyanú az emberben már, tehát hogy amikor vannak ilyen propagandahálózatok, és akkor azoknak honnan van pénze, mondjuk egy Megafonnak honnan van pénze, mai napig ugye azért ez nem nagyon teszik transzparensé, de vannak ugye gyanús jelek, hogy kormány közelből, kormány közén alapítványoktól kapnak pénzt, tehát az emberben ott motoszkál, hogy na, lehet, hogy itt is van valami pénzmozgás a háttérben, és akkor közben az ember ugye érzi, hogy a nyomozás nagyon lassan halad, és akkor lát ilyen fura, ugye, hogy a kormányzati ellenőrzés, vagy kormányzat alá tartozó rendőrségnél, mint hogyha olyan lassú lenne a folyamat, de aztán lehet, hogy csak simán egy elhúzódott, és tök minden oké, és nem nyúlt bele senki.
Ögyeim és uraim, önök egy hekkelés történetét, illetve annak következményeit hallották Szalai Dánieltől, a Média egy főszerkesztőjétől. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad a sztorit, és találkozunk legközelebb, folytassuk ezt a történetet mindenképpen, mert a hekkelés az nem csak a sajtó ellen volt, az elmúlt években volt olyan sztori is, amely a védelmi beszerzési hivatalt, vagy éppen a Kréta rendszert érintette, de erről majd legközelebb beszélgetünk. Köszönöm a figyelmet, László Józsefet hallották.
Köszönöm szépen. Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Kérem önöket, hogy iratkozzanak fel a media1.hu/hírlevél címen a hírlevelünkre, valamint az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, illetve keressék meg a YouTube csatornánkat, a Média 1 YouTube csatornáját, valamint a Spotify és iTunes csatornáinkat is keressék meg, mert hát, ahogy említettem, a Spirit FM-es terjesztésünk hamarosan meg fog szűnni, tehát a Spirit FM hallgatóim most csak egy darabig így fognak tudni bennünket elérni. Most köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Szalai Dánielt hallották, jövünk egy hét múlva, viszont hallásra!